Olvassunk igét a Lukács evangéliumának a 10. részéből. Egy jól ismert ige, és a legutolsó ige vers, amit hallottunk, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti mennyi atyátok is irgalmas, és hiszem azt, hogy az Úr a Szentlélek így adta most a szívemben, hogy az irgalmas samaritánus példáját olvassuk el, ami ugyan egy jól ismert rész, de én hiszem, hogy az Úr tud adni mindig újat és frisset számunkra belőle. Tehát a Lukács evangélium a 10. részének a 25. versétől olvasunk. És Imi egy törvénytudó felkelvén kísérti őt, és mondta: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Az pedig felelvén mondta: szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól felelél, ezt cseleked és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. A történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerüli. Hasonlatosképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerüli. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondta néki: viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Én is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézusnak nevében. És ha megkérnek, hogy mutatkozzak be, én talán ahelyett egy igét idéznék, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig nem magunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisztust. Egy esetben megkérdeztek ott a testvérek közül többeket egy beszélgetésbe, hogy milyen egy jó ige hirdetés. Természetesen különböző megközelítések voltak hozzám, az állt nagyon közel, amikor valaki azt mondta, hogy egy jó ige hirdetés az, amikor vége van az ige hirdetésnek, és nem az ige hirdetőre tudunk gondolni, hanem Jézus Krisztusra. Amikor az ige hirdetés nem az emberre épül, aki hirdeti az igét, hanem az egész ige hirdetésen, a prédikáción keresztül Jézus Krisztust látjuk meg, és az ő orcája világít. Én is ezt szeretném, és ezért könyörgök, és ezért is nem tartom szükségesnek a különösebb bemutatkozást, mert nem magunkat prédikáljuk, nem magunkról beszélünk, mert amikor magunkról akarunk beszélni, annyi sok negatívot kéne fölhozni, hogy kár arra az időt is pazarolni, hanem Jézus Krisztusról szeretnék beszélni. Ezért térjünk az igére. Ugye tudjuk, hogy olyan időben élünk, amikor nagyon sok változás van, és én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük, és mindnyájan tanúi vagyunk annak, hogy sokkal többet változik a világ most egy 10 év alatt, mint azelőtt 100 év alatt, vagy mint még azelőtt 1000 év alatt. Rohamos változásokat élünk, gondolhatok itt a technikára, az emberekre, a társadalomra, mindenre. A szemünk előtt nagyon gyorsan pörögnek az események. Ami ezelőtt 10 évvel volt, az már a múlté, nagyon a múlté, és egy jelenben egy teljesen más világot élünk. Az utánunk jövő nemzedék nagyon sok mindenben megelőz minket. Ők ismerik a technikát, mi már nem ismerjük annyira a technikát. Ezt a változás hozza, és ezzel a változással együtt jár egy tragikus változás, mégpedig a kereszténységnek a változása, ami sajnos nem egy pozitív változás, hanem egy negatív változás. Jézus beszélt erről, amikor azt mondja, hogy az utolsó időben ugye megfogyatkozik a szeretet, meghidegedik a szeretet sokakban, vagy beszél arról, hogy vajon talál-e hitet, amikor visszajön, és a Laodicea beli gyülekezetről, mikor beszél, akkor ez a kereszténység utolsó szakaszának a története, amikor úgy jellemzi, hogy sem hideg nem vagy, sem hév. Én úgy gondolom, hogy világossá teszi, hogy egyetlen egy korszakban sem ment olyan távol a kereszténység a valóságtól, az igazságtól, mint most. És itt most úgy összességében a kereszténységről beszélek, ugyanis amikor azt mondja, hogy kiokádlak az én számból, kivetlek az én számból, akkor itt már egy nagyon súlyos ítéletet mond a kereszténységről. Igen, de az utolsó idők utolsó szakaszában, amiben mi jutottunk, van egy csodálatos lehetőség. Van még egy reménység, amikor azt mondta, hogy térj meg. Most én nem erről az ige szakaszról szeretnék beszélni, hanem inkább az, amit olvastunk, az irgalmasságról. Amikor a változásról beszélünk, akkor azt szeretném most kidomborítani, hogy olyan irányú változást is megélünk, hogy megnövekedett az ismeret, megnövekedett a tudás. Ha idősebb testvérek ülnek itt, ők még inkább tudják azt, hogy évtizedekkel ezelőtt korán sem volt ennyi ismeretanyag a kereszténységben. Nem volt ennyi könyv, nem volt ennyi ige hirdetés, ami ma olyan könnyen elérhető az interneten keresztül. Sok esetben Biblia se volt annyi, hogy minden családnak jusson, hanem úgy osztoztak a Biblián. És mégis sokkal erősebb volt a hit, több volt a szeretet. És itt egy ellentmondásba keveredtünk. És ezt a változást szeretném most kidomborítani, éppen ezen az igén keresztül, amikor megnövekedett a tudás, és ez valami isteni profécia után jött, mert Dániel határozottan azt mondja, hogy az utolsó időkben megnövekszik az ismeret, az értelem. Mint ahogy említettem, ennek ellenére mégis bejött a kereszténység hanyatlása. És ha az Úr ad most lehetőséget arra, hogy ezt kifejtsük, és nézzük meg, hogy miért van ez, vagy mi ennek az oka, akkor nagyon hálásak vagyunk, mert az Úr rá tud világítani, hogyha az életünkben is létrejön ez a hanyatlás, ez a közöny, ez a meghidegedés, ez a sem hideg, sem hév, hanem ez a közönyös állapot, ami a Laodicea gyülekezetre, akkor hálásak vagyunk, hogyha az Úr rá akar és rá tud világítani a mi életünkre, hogy miért van ilyen változás, és mi okozza ezt a változást. Talán kezdem egy történettel. Annak idején a budapesti gyülekezetben voltak ezek a Biblia órák, és egyik alkalommal szeretetről volt szó. Hosszú fejtegetése volt a szeretetnek. Voltak, akik Bibliával alátámasztva érvelgettek, hogy ez egy érzelmi dolog a szeretet, és hogy hát az isteni szeretet akkor van bennünk, hogyha az érzelmek bejelentkezik. Megint mások állították, hogy hát az isteni szeretet nem, hanem az egy értelmi megnyilvánulás, és amikor a tudatunkban végbe megy, hát akkor tudjuk, hogy mi az az isteni szeretet, akkor megint mások próbálták definiálni az isteni szeretetet, hogy mi is az a szeretet. A szeretet a másik ember szívében az Isten országának az építésére való törekvés, akkor megint jött egy másik definíció. Egy óra alatt úgy belefáradtunk a sok definícióba, hogy a végén már azt se tudtuk, hogy mi az a szeretet, hogy miről van szó. Ott ült egy néni, a Júlia néni, és most szándékosan mondom a nevét, mert ő a mi gyülekezetünkben egy fogalommá vált. Ez a néni semmit nem szólt hozzá az egész beszélgetéshez. Látszólag úgy nem is nagyon értette, hogy miről volt szó, és voltak vendégek Romániából. Hát egyedül a Júlia néni volt, aki odament a vendégekhez, és megkérdezte, hogy vajon van-e hol aludnotok éjszaka, van-e valami szükségetek, amiben segíthetünk. Az összes teológus, aki annyira jól tudta definiálni a szeretetet, és annyira helyre tudta tenni a Biblia értelmében, annak egyiknek se jutott eszébe, hogy megtegye azt, amit a Júlia néni megtett. Amit ezek a teológusok, és bocsánat, hogy így nevezem őket, hogy teológusok, annyira jól tudtak az elméletbe, azt a Júlia néni megérte az életében. És akkor fölteszem a kérdést, hogy akkor miről szól a kereszténység? Arról szól a kereszténység, hogy mi egyre okosabbak vagyunk, és egyre többet tudunk? Ezt mondta Jézus Krisztus, hogy erről ismerik meg az én tanítványaim vagytok, hogy jó dolgokat tudtok mondani, és nagyon jól fölépített teológiátok, meg biblia ismeretetek van? Nyilván nem ezt mondta. Erről ismeri meg mindjárt, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem a lelki erőnek megmutatásában. Isten országa nem úgy épül az ember szívébe, hogy a mi fejünkbe fölépítjük a tudást, és most már látjuk, és van egy megalapozott tudásunk, és most ismerjük a Bibliát, és sajnos itt jutunk be abba a helyzetbe, amikor a gyülekezetek oda jutnak, hogy átlépik a hajléktalan koldust a gyülekezet ajtajába, és bemennek, és teológiai vitákat képesek folytatni, és utána elszakadnak, mert nem értenek egyet ebbe a kérdésbe. És aztán mind a két fél ugyanúgy átlépi legközelebb a hajléktalant, meg a koldust a gyülekezet ajtajában. Értsük jól, a kereszténység nem teológiai vitákon alapul. A kereszténység élet. A kereszténység arról szól, és Jézus Krisztus is, mikor eljött, ő nem vitatkozott a farizeusokkal. Ő nem volt hajlandó vitatkozni azokkal, akik különböző emberi érvelésekkel próbáltak bizonyos dolgokat alátámasztani. Jézus élt, és az ő élete sugárzott ki, az ő cselekedetei. Jézus Krisztus nem teológus volt a szónak negatív értelmében, hanem Jézus Krisztus, ő volt maga az élet. És mindaz, aki Jézus Krisztusban hisz, és ő benne él, és ő Jézus Krisztusban, ennek az embernek lesz az élete gyümölcstermő. Maga Jézus Krisztus, amikor elmondta a samaritánus példáját, akkor valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy saját magára is utal. Ugyanis az írástudók és a farizeusokat megláthatjuk a pap és a lévita képében. Azok az emberek, akik jó vallásos emberek voltak, akik tudták, hogy nekik kötelességük van, menni kellett a templomban, ők a nép tanítói, vezetői voltak. A léviták is, ugye, akik a törvényt betöltötték, és a törvény nevében jöttek, és ott volt az Isten templomában az ő helyük, hogy a különböző szolgálatokat tegyék. Elmentek a szerencsétlenül járt ember mellett, mert ő nekik más dolguk volt. Nekik be kellett tölteni a törvényt. Nekik venni kellett, és ez volt a feladatuk. És gondoljunk a saját életünkben, hogy eljön a vasárnap, és igen, nekünk menni kell, mert ott van a szolgálatunk, és mennyi lehetőség volt az, amit elszalasztottunk az elmúlt héten, mert mi jó hívők vagyunk, és minket vár a szolgálat. Irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot, ezt mondja Jézus Krisztus. Az irgalmasság a hívő embernek a legfontosabb eleme. Igen, ám csak irgalmasok mi semmiképpen nem tudunk lenni, ha maga Jézus Krisztus nem él bennünk. Mert mi emberek saját magunkból csak rosszat fogunk kitermelni. Lehetetlen dolog, hogy mi eldöntjük, hogy ezután irgalmas leszek, és utána irgalmas is leszek. Mert az irgalmasság az nem pusztán egy döntés kérdése, hanem az újjászületés kérdése. Akkor történik az meg, hogy irgalmasok tudunk lenni, hogyha elmondhatjuk Pál apostollal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugyanis a régi emberünk az önző, és amikor bármikor bajba jutott embert látunk, akkor sajnos mindig a mi régi emberünknek az előnyei, a fontosabb szempontjai és érdekei jutnak az eszünkben, és aképpen fogunk cselekedni. Nagyon sokszor jártam úgy, hogy mentem az autópályán, és akkor látom, hogy a leálló sávban vészvillogózik egy autó, már viszonylag messziről felismertem egy román rendszámú autó. Az első gondolatom az volt, hogy hát lehet, hogy valami baj történt, álljak meg megkérdezni, hogy van-e valami problémája, ugye hát beszélem is a román nyelvet, akkor talán tudok segíteni. De ezek a másodpercek töredéke alatt végbe menő gondolatok. Aztán a következő gondolat az, hogy hát eléggé fáradt vagyok már most, én sietek haza. Akkor megint szól a lélek, hogy most megint a saját érdekeidet nézed. Akkor megint egy kicsit rátaposok a fékre. Aztán a következő gondolat egy villanás alatt, hogy de hát vár a családom, nem voltam otthon már két napja, hát csak apa vagyok, meg férj vagyok, és hát ugye otthon is helyt kell állnom, akkor megint rálépek a gázra. Aztán utána meg jön a gondolat, hogy hát most Jézus ezt tenné vajon? Akkor megint rálépek a fékre, aztán belenézek a visszapillantó tükörbe, és azt látom, hogy most már nagyon hátul, nagyon messze van a vészvillogozó autó, és akkor egy jó nagy gázt adok, és szépen hazamegyek. És ugye ismerős az élet különböző példájában az, amikor elkezdünk érvelni. Amikor elkezdünk gondolkodni, hogy vajon most ezen az emberen kéne nekem segíteni? Hát bajba jutott. Nagyon sok esetben talán ismerjük is az okát. Hát ő tehet róla. Miért kéne nekem segíteni? Hát annyi más feladatom van. És akkor elkezdünk magunkba gondolkodni, hogy most akkor vegyük elő az eszünket, a tudásunkat. Akkor most mit kéne csinálni? És a végén addig-addig sikerül magunkat győzködni, hogy belegyorsítunk és tovább megyünk. És akkor olyanok vagyunk, mint a pap meg a lévita. És megint Jézus Krisztusra szeretnék utalni. Amikor Jézus Krisztus látott téged és látott engem, hogy a bűnben ott voltál, megsebzetten, félholtan az útfélén, akkor ő érvelt? Ő gondolkodott azon, hogy megérdemlik ezek az emberek? Megérdemlik ezek az emberek, akik gyakorlatilag engem az ő bűnökkel a keresztre feszítettek? Jézus Krisztus az irgalom megtestesítője. Az irgalom nem arról szól, hogy érvelgetünk, nem arról szól, hogy emberi okoskodás szerint mérlegelünk. Az irgalom az isteni szeretet. Az irgalom kiált. Az irgalom nem engedte meg azt, nem engedi meg azt, hogy az ember tétlenül tovább menjen a szerencsétlenül járt testvérén, embertársa mellett. Hallottam egy ige hirdetést, és nagyon tudok vele azonosulni, amikor Jézus a Gecsemánéban volt és túsakodott. Ott egy óriási harc ment benne végbe, amikor azért imádkozott és könyörgött, hogy atyám, ha lehetséges volna, múljék el tőlem ez a pohár. Minden esetre ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Ismerjük ezt a történetet mindnyájan, de olyan gondolkoztunk-e abban a mélységben már, hogy mi mehetett végbe Jézusba? Amikor tudta, ott volt a szenvedések előestéjén, és tudta, hogy mi vár rá, mert a proféciákat is ismerte. Ő Isten fia volt, és mégis letette az ő istenségét, mert Mózes és Illésnek el kellett jönni ott a megdicsérés hegyén, hogy elmondja neki az ő halálát. Ő benne utána tudatosult, hogy mi vár rá, majd amikor fölmegy Jeruzsálembe, és ez okozta Jézus Krisztusban ezt az óriási tusát és harcot. Az egyik oldalon ott volt a félelem, mert emberi testben volt. Gondolkozzunk el azon, hogyha nekünk kéne kimondhatatlan testi szenvedések elé nézni. A kereszthalál az egy borzalmas testi szenvedés. Ezen túl Jézus Krisztus nagyon jól tudta, hogy akkor, hogyha fölveszi a mi bűneinket és véghez viszi ezt az áldozatot, akkor Istentől elszakítva lesz. Átokká lesz érettünk. Ő így nézett a szenvedések elébe, és ez okozta a számára az óriási tusát. És a kérdés az, hogy mi győzött Jézus Krisztusban, hogy mégis azt választotta, hogy mindezek ellenére, tudván azt, hogy mérhetetlen szenvedéseken kell keresztül menni, mi okozta azt, hogy Jézus mégis azt mondta, hogy megyek. És az ige hirdető akkor azt mondta, hogy én hiszem, és látom a lélek által, hogy Jézus előre tekintett, és látott téged, és látott engem, és azt mondta, hogy ha nem viszem véghez, akkor te és én örökre elveszünk. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy kerüljön, amibe kerül, de én annyira szeretem ezt az embert, annyira szeretem ezt az elbukott emberiséget, hogy minden áron, mindennél drágább nekem is megteszem. Van bennünk ilyen érzés? Állunk mi az irgalmasságnak hasonló fokán? Vagy mi is elmegyünk közönösen embertársaink szenvedése felé mellett? Fáj nekünk az, hogy körülöttünk az emberek elvesznek? Vagy jobban fáj, hogyha megkarcolják az autónkat? Vagy jobban fáj, hogyha valami kis anyagi kár ér bennünket? Mint az, hogy az emberek körülöttünk elvesznek. Szeretném mondani, testvérek, hogy olyan időben élünk, amikor olyan nagy a közöny, és nem a gyűlölet. És sokszor említem, hogy amikor a társadalom jobb volt, az emberek közelebb álltak egymáshoz, akkor gyakrabban összevesztek, mint ma. És miért volt az? Mert még legalább szóltak egymáshoz. Mert aki összeveszett, aztán kibékült. És minél inkább fejlettebb egy társadalom, már nem is veszekednek az emberek. Már nincs is közük egymáshoz. Már nincs is miért szóljanak egymáshoz. Ránk telepszik a közöny. És ahogy a világra rátelepszik a közöny, úgy sajnos a kereszténységre mi ránk is nagyon ránk tud telepedni a közöny. És a közönyösség az egy nagyon utálatos állapot. És bocsánat a szóért, hogy nyíltan kimondom, mert mint ahogy említettem, hogyha szeretnénk egymást, összeveszünk, ki tudunk békelni, de mikor közönösek vagyunk, mikor egyáltalán nem érdekel a másik sorsa, annyira hidegen hagy, hogy mi van a másikkal. Látunk egy síró testvért, ránézünk és annyit mondunk, hogy szegény. Vagy amikor az egyik testvérünk már hetek óta nem jelent meg a gyülekezetbe, te láttad? Hát nem tudod, mi van vele? Nem tudom. Aztán megyünk tovább. Amikor már nem fáj nekünk az, hogy az emberek elvesznek, amikor már nem fáj nekünk a testvéreknek a fájdalma, amikor olyan közönösen el tudunk menni a szenvedő mellett. És úgy szeretném, és annyira kérem, hogy a Szentlélek világosítsa meg, világítson bele a szívünkbe, hogy mennyire el tudunk laposodni, mennyire közönössé tudunk válni, mennyire nem éljük meg ezt az irgalmasságot, amiről Jézus Krisztus tanít nekünk. Az igazi szeretet, az csak így lehetséges. Egyébként minden jó cselekedet csak egy ideig való föllángolás. Nem megy tovább. Amikor eldöntjük, hogy most összefogunk, és most menjünk, és csináljunk valamit, és tegyünk egy evangelizációt, mert hirtelen föllángoltunk, és hát igen, nekünk ez keresztényi kötelesség, és elindulunk, és azt veszük észre, hogy nagyon rövid idő után ez a tűz ellankadt bennünk, és aztán megint ugyanoda visszajutottunk, ahonnan indultunk. Vagy nagyon sok területén az életnek vannak föllángolások, de az, aki Jézus Krisztusban újjászületett, akinek a régi embere a kereszten van, és egyre inkább megsemmisül, hogyha mi halálba adjuk a mi régi emberünket, akkor Jézus Krisztus megelevenedik bennünk, és föltámad bennünk, és csak úgy tudjuk betölteni, mert a törvény betöltése a szeretet. Akkor nem mi leszünk már irgalmasok, hanem Jézus Krisztus viszi véghez bennünk, és az ő szeretete fog rajtunk keresztül kiáradni. Ez az isteni szeretet, ez nem érzelmi szeretet, és egyre inkább divatos a kereszténységben, sokszor találkozunk vele, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és hogy megöleljük egymást, és ó, de jó itt együtt lenni, és mindez igaz, mert jó együtt lenni, csak amikor együtt vagyunk, és olyan jól érezzük magunkat, és hát van egy testvér, aki nem tud hazamenni, és hát igaz, hogy nekem 10 kilométert kerülni kéne, hogy hazavigyem, mert neki lehet, hogy ez egy 2 órába kerül, amit én 5 perc alatt megoldanék, de hát szépen úgy óvatosan hazamegyek, hogy észre se vegye, hogy... És én azt gondolom, hogy itt tévesztünk célt sokszor. A szeretet az nem egy érzelmi föllángolás. A szeretet áldozatvállalás. Csak úgy látszik meg, hogy mi valóban szeretjük a mi embertársunkat, a mi testvérünket, ha áldozatot tudunk vállalni. A pap és a lévita az ő kötelességével takarózott, amikor elment a szerencsétlenül járt ember mellett. Mert a törvény betöltése a szeretet. Hiába megyek én a templomba, hiába megyek én az imaházba, hogyha az életem pedig nem az irgalmasságról szól. És a samaritánus, a megvetett ember, az, aki nem ismeri Isten igéjét, aki nem doktor az isteni dolgokban és a Bibliában, az az ember pedig, mit ír az ige? Könyörületességre indult, megesett a szíve azon a szerencsétlen emberen. És én azt gondolom, hogy itt valahol nekünk tudni kell, hogy ha megesik a mi szívünk, és ezt onnan látjuk, hogy bennünk van az irgalom, hogy akkor nekünk nem lesz drága az áldozat. Nem lesz probléma, hogy áldozatot kell hozni. Nem lesz gond, hogyha nekünk esetleg el kell tölteni még egy órát, vagy egy fél napot, csak azért, hogy a testvérünknek a szükségét kisegítsük. Egyszer jártunk úgy, hogy egy temetésen voltunk valahol, és az egyik testvérnek nagyon komoly problémát jelentett a hazamenetel. Hát ugyanez volt a helyzet, hogy többektől megkérdezték, akinek volt az autóba a helye, hát 30 kilométert kéne kerülni, hát ne haragudj, hát ez sok, ezt nem tudom megtenni. Akkor a másik is, hát tudod, sietek, holnap korán kellünk, megyünk dolgozni, ne haragudj, tényleg nagyon szívesen megtenném, de hát ebbe a körülménybe is. És a végén ott maradt a testvér és állt, és valaki föltette a kérdést, hogyha az Úr Jézus ment volna oda hozzád, és megkérdezte volna, hogy hát én szeretnék elmenni ide, és tudnál-e nekem tenni 40 kilométer kerülőt? Hát természetes, Uram, hogy meg tudnám tenni. Hát meghaltál értem. Hát ez semmiség. És mit mond az Úr Jézus? Amit egyel nem cselekedtetek az én kicsi testvéreimmel, azt velem nem cselekedtétek. Amikor az Úr Jézus visszajön, akkor nem arról fogja megítélni az ő népét, nem úgy fog bennünket megítélni, hogy na most akkor te hogy definiáltad ezt a teológiai kérdést, a halálos bűnök, vagy sorolhatnék bármilyen kérdést. Na mert akkor te most, ha ezt így jól definiáltad, akkor jó hívő vagy. Nem. Éheztem, és ennem adtatok, vagy éheztem, és nem adtatok ennem. Ez dönti el, és nem azért dönti el, mert mi a cselekedetek által üdvözülünk, szó sincs róla, hanem ezek a cselekedetek a mutatói, hogy bennünk Jézus Krisztus valóban megszületett és élt, vagy pedig még mi élünk, a mi régi emberünk. Mert ez az isteni szeretet. És itt kérdezi az ember, a főember Jézustól, hogy mit cselekedjem, hogy üdvözüljek. Jézus nem azt mondja, hogy tanuld meg, hogy mit kell cselekedni. Nem is arról beszél, hogy hát ugye a kegyelem majd így meg úgy véghez viszi benned, hanem ezt cselekedd és élsz. Persze most megint föltehetjük a kérdést, és nagyon igaz, amit hallottunk a szolgálatokban, hogy önmagunktól semmit nem tudunk cselekedni. És ismét oda kell visszatérnünk, hogy ahhoz, hogy mi irgalmasok tudjunk lenni, és mi valóban cselekedni tudjuk az irgalmasságot, és teremni tudjuk az irgalmasság gyümölcsét, ehhez nekünk meg kell halni, ehhez nekünk a mi régi emberünket kell halálba adni, és át kell adni Jézus Krisztusnak a teret. De ez nagyon sokszor úgy működik. És nagyon kérem, hogy ne fogadjuk el azokat a tanításokat, amik teljesen elvetik a cselekedeteket, mert nagyon sok esetben mégis a döntésünkön múlik. És hogyha megtesszük, és ha teszünk egy áldozatot, és tudatosan és szeretetből tesszük meg az áldozatot, akkor bennünk egy új élet egyre inkább nem csak elkezdődik, hanem fejlődik. És azért szeretném most a középpontba, a fókuszba helyezni azt, hogy nem a mi tudásunk, nem a mi érzelmi töltöttségünk határozza meg, hanem a mi szívünk megújulása. Egy új szívet teremt bennünk Jézus Krisztus, és ez az új ember már annyira magától értetődően fogja megteremni ezeket a gyümölcsöket, hogy nem lesz számára kérdés, hogy tegye vagy ne tegye. Mint ahogy említettem, ez egyedül Jézus Krisztusban lehetséges, tehát ugyanoda térünk vissza, honnan elindultunk, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Jézus ezt a példát úgy mutatta be, hogy nem csak elmondta, hanem ő ezt teljességében és a legkimagaslóbb valóságában meg is cselekedte. A kérdés csupán az, hogy megelégszel-e teológiai ismerettel, megelégszel-e azzal, hogy te vallásos vagy. Te ebben a gyülekezetben születtél, itt nőttél föl, és már a nagyszüleim és szüleim is, vagy esetleg valamikor megismertem én magam a gyülekezetet, és akkor na, én már tudom, hogy mi Krisztus útja. Megelégszel-e ezzel a üres formális vallásossággal, megelégszel-e egy érzelmi töltöttséggel, vagy pedig valóban akarod azt, hogy Jézus átvegye életedben a teret, míg te meg fogsz halni, egyre inkább kisebb leszel, a kereszten egyre inkább a te régi életed, a te régi éned szenved, és így egyre inkább cselekvőképtelen lesz. Jézus Krisztus úgy fog benned egyre inkább megerősödni, és akkor elmondhatod azt, amit már az előbb említettem, élek többé nem én, hanem él bennem Jézus Krisztus. Amen.